mai alkalom egy sorozatnak a nyitó alkalma. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, miközben bemutatom vendégeinket, előadóinkat, mert már előzetesen is sok egyeztetést folytattunk arról, hogy ezt a témakört, ezt a kérdéskört miként is dolgozzuk fel. Hiszen a probléma felvetődésekor látszott, hogy olyan sok ága-boga van ennek a problémának, mindenféleképpen érdemes ezt alaposabban körüljárni, mint a hagyományos közönség találkozókhoz szokták. A Mindentudás Egyeteme szeretne ezért egy új műfajt teremteni. Nevezetesen, hogy a Mindentudás Egyeteme eredeti szellemiségéhez igazodva, a tudomány a kutatás oldaláról kiindulva, azonban a tudományt, a tudósokat és a kutatókat összehozva az érdeklődőkkel, a tudomány, a kutatás eredményeit élvezőkkel vagy elszenvedőkkel, próbáljunk meg ezekről a kérdésekről szabadon, nyitottan, ugyanakkor a szakmai megalapozottság minimumát teljesítve beszélni. Mi nyitott minket erre? Tavaly elvégzett a Magyar Tudományos Akadémia egy felmérést arról, hogy mely kérdések mennyire izgatják a magyar társadalmat. Ebből kiderült az, hogy a géntechnológia használata nagyon nagy érdeklődést keltett. A válaszolók 40%-a, 45%-a úgy gondolta, hogy tájékozott ebben a kérdésben, de amikor azt kérdeztük meg, hogy mennyire érdekli a genetikailag módosított élelmiszereknek az ügye, akkor összességében egy közel 45-50%-os kiemelkedő érdeklődést tapasztaltunk. De azt is megkérdeztük, hogy a felnőtt lakosság véleménye szerint kinek kell figyelmeztetnie a társadalmat arra, hogy milyen kockázatai vannak a különböző kutatási eredményeknek, és ebből szintén egy elég egyértelmű elvárást olvastunk ki, hiszen a megkérdezetteknek közel fele egyértelműen a kutatókat jelölte meg, a tudományos kutatókat jelölte meg arra, hogy ők azok, akik a tudományos eredmények kockázataira felhívják a figyelmet, ennél jóval kevesebben számítottak a politikusokra és a mindenkori kormányokra, néhányan az egyházakra és a társadalomtudósokra. Tehát azt hiszem, hogy amikor első alkalommal tudósokkal leülünk erről a kérdésről beszélni, és meg is köszönöm azt, hogy elfogadták felkérésünket, akkor ennek az igénynek teszünk eleget. Mai beszélgetésünk résztvevői, asztaltól innen indulva, Dubis Dénes professzor, az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Biológiai Központjának főigazgatója, Veneciáner Pál professzor, az MTA rendes tagja, a Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetének kutatóprofesszora, Balázs Ervin, az Akadémia rendes tagja, az Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézetének kutatóprofesszora, és Bedő Zoltán igazgató úr, aki az MTA levelező tagja és az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének igazgatója. Ők azok, akikkel a mai alkalommal elindítjuk ezt a beszélgetést. Hangsúlyozom, elindítjuk. Azon túl, hogy itt is fogunk már beszélgetni, amint egy 50 percig tartó panelbeszélgetés után önöknek módjuk lesz kérdezni, észrevételéket elmondani. Ezt követően körülbelül egy 3-4 hét múlva sor kerül egy második beszélgetésre, ahol már a molekuláris biológia, genetika, élelmiszertudomány képviselői után közgazdászok, ökológusok fognak beszélgetni ezekről a kérdésekről, majd pedig ezt követően újra egy olyan 2-3 hét elteltével egy olyan beszélgetést szeretnénk összehozni, ahol már ennek a két beszélgetésnek a szakmai tanulságaival tudnak döntéshozók, környezetvédők, fogyasztóvédők, a társadalmat képviselők szintén egy beszélgetést folytatni, ezt továbbvinni. Azért tartottuk fontosnak ezt a koreográfiát megvalósítani, mert hogy nem szeretnénk, hogyha amikor már a finisébe érkezik ez a gondolkodás, akkor tudományos, természettudományos alapfogalmakról kellene vitatkozni, hiszen azokban, ha egy konszenzust és egy közös ismeretet el tudunk érni, akkor talán gyümölcsözőbben lehet beszélgetni. Mindezek után megkérem kollégáimat, hogy mint egy felvezetésképpen, én mondtam néhány társadalomkutatási adatot, végeztünk interjús kutatásokat is. Egy interjút játszanak be nekünk.
A genetika témakörén belül géntechnológiával, biotechnológiával, annak a fogalomrendszerével ismerkednek a hallgatók, és így ezzel a gondolatkörrel eljutunk a génmanipulált élelmiszerekhez is, de nagyon óvatosan. Ugyanis sem a tudomány, sem a közvélemény nem tud még annyit róla, hogy a pedagógus aki értékközvetítő és tudományos ismeret közvetítő szerepet kell, hogy betöltsön az iskolában, nagyon nehéz állást foglalnia, és egyáltalán véleményt mondani arról, vagy befolyásolni a gyerekeket arról, hogy mi újság a gén manipulált élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatban. Maga a tananyag a gén manipulációt nem taglalja, tehát részletesen nem beszélünk róla. Tanára válogatja, a tanár érdeklődése, felkészültsége határozza meg, hogy mennyit mond el mindebből a gyerekeknek. Főiskolán egy picit nagyobb az érdeklődés. Magam a főiskolai genetikai előadás során szoktam erről beszélni. Egyszer egy előadás kapcsán kérdéseket tettem föl arra vonatkozóan, hogy mit tudnak róla, mennyire tájékozottak, láttak-e már a magyarországi piacon, tehát itt a nagyobb élelmiszer láncok üzleteire is gondoltam volna génmanipulált élelmiszereket. Körülbelül 35-40%-a volt, aki hallott róla, körülbelül 20%, aki felfigyelt rá, és körülbelül 10%, aki az élelmiszerek feliratán meg is találta a gén manipulált jelzőt. Azt egyáltalán nem tudták, hogy Magyarországon van-e már szabályozás, az európai csatlakozás után lett-e valami megállapodás, tájékoztattam őket arról, hogy az Európai Parlament döntése alapján, és hát 98-ban Magyarországon is megszületett a törvény, de a betartással gondok vannak. És nagyon érdekes volt az előadás utáni beszélgetés, amikor a hallgatók elmondták, hogy ők keresik a címkéket az élelmiszereken, de olyan apró betűs címkéket helyeznek el manapság az áruházláncok polcainál az árukon, hogy még azt sem tudja megnézni, hogy tartósítószer van-e benne, vagy meddig érvényes, mikor jár le az élelmiszer, nemhogy arra vonatkozóan találna valami információt, hogy mivel manipulálták, melyik alapanyagát az élelmiszernek, és egyáltalán arról meg végleg nem tudnak semmit, hogy ennek a jövőben milyen hatása lesz.
Professzor urak, melyek azok az alapfogalmak, amelyeket ahhoz tudnunk kellene, ismernünk kellene, hogy a tanárnő által elmondottakhoz képest tájékozottabbak legyünk. Tudis tanár.
Én azt hiszem, hogy azzal kellene kezdeni, hogyha néhány képpel ugrani lehetne, akkor megnéznénk azt, hogy a növények genetikai manipulációja milyen régóta folyik, és milyen eszközökkel, hogy elő tudná hozni azt? Igen, még. Ez az, igen. Itt összeállítottuk a buza esetében, hogy a különböző génmanipulációs módszerek az évszázadok során hogyan fejlődtek. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy már a köztermesztésbe vonása a buzának, az már elindította ezt a manipulációs folyamatot. De az 1800-as évek közepén vált ez a manipuláció igazán intenzívvé, azzal, hogy elkezdte az ember önző módon keresztezni és szelektálni a búzát. Lényegében láthatjuk, hogy ez a folyamat tulajdonképpen még a mai növénynevesítésnek is a kulcs eszköze és a kulcs eszköztárához tartozik. Utána látjuk azt, hogy van egy citológiai korszak, amikor rájöttünk arra, hogy a kromoszómákat meg lehet számolni, sőt a kromoszómák, hogyha különböző törést szenvednek el, és átrendeződnek a kromoszómák, azt citológiailag ki lehet mutatni, sőt olyan buza növényeket is lehetett csinálni, hogy amikor a kromoszóma pár egyik tagját, vagy akár mind a két tagját eliminálták a genomból. Aztán van egy nagyon érdekes korszak, az az 50-es, 60-as évek mutációs nemesítési korszaka. Érdekes, akkor senki nem jelentkezett azzal a kifogással, hogy milyen tudatosan alakítjuk a növények géneit. Tudnék, a buzaszemeket betették a gammasugárzás sugárkészülék elé, vagy pedig különböző nagyon káros mutagénekkel kezelték a buza szemeket, és ez a mutációs nemesítés hozott jelentős eredményeket. és lényegében még ma is a világon több helyen vannak köztermesztésben mutációs úton előállított búzafajták. Én azt hiszem, az teljesen nyilvánvaló, hogy ez semmiképpen nem egy irányított folyamat. Arról van szó, hogy véletlenszerű genetikai változások után a növény nemesítő a fenotípusból, a növény tulajdonságaiból következtet arra, hogy mi történt a gén szintjén. És utána ezt az korszakot teljesen új dimenzióba helyezi az a tény, hogy a rekombináns DNS módszereknek köszönhetően már nem csak a fenotípust láthatjuk, hanem kézbe vehetjük a gént magát is, sőt a gén, a DNS molekula az lombikba alakítható, és hát a technológia lényege az, hogy a kialakított új rekombinás DNS molekulákat aztán vissza lehet építeni a növénybe. És hát ma már ugye beléptünk a funkcionális genomika korszakába, amikor a módszertár és a kutatás eszköztára azt teszi lehetővé, hogy ne csak egyetlen egy génnel foglalkozzunk, és annak a viselkedését tanulmányozzuk, hanem a gének tízezreinek a vizsgálatát szolgálják a különböző genomikai módszerek, például a DNS chip technológia lehetővé teszi azt, hogy ha mondjuk a búzának vagy a rizsnek van 50 ezer génje, akkor abból 10 ezer génnek a működéséről lehet információt kapni. És nyilván ezek a módszerek, ezek most már mind a manipuláció eszköztárát és megbízhatóságát növelik.
Tanár úr, ez már irányított?
Ez sokkal inkább irányított. Hát az irányíthatóságot nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni. Az tény, hogy sokkal precízebben prognosztizálni lehet a gén terméknek a sajátosságait, hiszen komputer programok a DNS szekvencia út alapján megmondják a fehérje szerkezetet, a fehérje háromdimenziós szerkezetét, sőt, ha a komputerbe rákérdezünk, akkor azt is megmondja, hogy annak a fehérjének melyik része allergén. Tehát ez tényleg egy tervezés, egy genetic engineering.
Tanár úr.
Az előző bejátszásból nekem nem az a tanulság jött elő, hogy többet kellene a géntechnológiáról tudni a tanároknak vagy a középiskolásoknak, hanem többet kellene a tudomány fogalom, a tudomány módszereiről és a tudomány lehetőségeiről tudni. Két példát szeretnék mondani. Elhangzott az, hogy túl keveset tudunk, hogy a géntechnológiának milyenek a hatásai. Ez természetesen igaz, a tudomány sose tud eleget, mindig többet akar tudni. De Dudics professzor említette például a besugárzásos nemesítést, nagyságrendekkel többet tudunk a génmanipuláció hatásairól, mint lehetett tudni a besugárzás hatásáról akkor, amikor azt először kezdték alkalmazni. És minden más korábbi eljárásról is lehet mondani. Tehát sokkal, de sokkal többet tudunk. A másik dolog. Néhány héttel ezelőtt a napi sajtóban olvastam egy interjút az Unió egy tisztségviselőjével, aki nagyon korrektül beszámolt arról, hogy az Unió hivatalos vizsgálatai szerint nem találtak bizonyítékot arra, hogy ez a bizonyos génmanipulált kukorica bármiben veszélyesebb volna, mint a természetes. Az újságíró erre azt mondta, jó, ezt én elhiszem, de abszolút biztosan kizárhatja-e, hogy veszély. Nos kérem, abszolút biztosan soha semmit sehol nem lehet kizárni. Tehát ha valaki azt várja, hogy a tudomány valaha is abszolút kizárjon bármilyen veszélyt, az egyszerűen téved. Soha senki nem fogja bebizonyítani, hogy a járdán való gyalogközlekedés, vagy a vízivás, vagy a mondjuk a nemi közösülés abszolút veszélytelen.
Egy kicsit a tudomány lehetőségéről és fogalmairól álljunk meg még egy pillanatra. Hogyan látja professzor úr jelen pillanatban a genetika, mint tudomány? Ezen belül is a növénygenetika elsősorban beszélünk. A jelenlegi fázisában inkább a kutatóknak inkább több kérdést, tesz fel, vagy inkább a megoldottságok örömét adja?
Hát erre nehéz volna egyértelműen válaszolni. Én hajlok arra, hogy inkább az utóbbi. Én ezt teljesen szubjektíve és személyesen mondom. Én, amikor 30-valahány éves kutatói pályán során először végeztem génmanipulációs kísérletet, nekem volt egy olyan érzésem, mondom, ez szubjektív, hogy most először állok szilárd talajon, mióta tudományos kutatást végzek.
Melyek azok a legfőbb elemek, amelyeket a génszerkezet kutatásában és a manipulációság kutatásában fontosnak tart, hogy tudjunk róla, hogy hol állunk vele? Melyek azok a legfontosabb tények? Ugye itt látunk például a DNS szakaszairól egy illusztrációt, nagyon sok mondjuk a kollégáimnál, hogy mit tudnánk bemutatni. Mire hívnám fel leginkább a figyelmünket? Melyek azok a sajátosságok?
Hát ez megint nehéz volna válaszolni. Én egy dolgot kiemelnék, hogy azok, akik horror sztorikat olvasnak a génmanipulációról, azok tényleg hajlamosak elhinni azt, hogy itt most a Frankenstein el mindenfélét manipulálhat, és szörnyszülötteket tud a laboratóriumban előállítani. Ez abszolút lehetetlen. Tehát nem arról van szó, hogy a tudósok bízni kell a tudósok jó indulatába, hanem bízni kell a természetben. Tehát abban kell bízni, hogy a génmanipuláció az valamit picit megváltoztat, de amit megváltoztatnak, annak működnie kell egy csodálatosan működő óraszműben, ami az élő sejt vagy az élő szervezet, és ott nagyon pici változtatásokat lehet csak csinálni, és nagyon jó indulatú változtatásokat, mert különben az egész összeomlik, és nem működik.
Köszönöm. Professzor úr, hogy látja ezt a kérdést?
Azt hiszem, hogy azt tenném hozzá, hogy a molekuláris biológia eszköztárának a felhasználása az különösen forradalmasította az egész nemesítést. Annak idején, hogy a klasszikus nemesítésnél tulajdonképpen két teljes önálló egyednek a szabad rekombinációjából kaptuk meg az új egyedet. Tehát itt mondjuk egy búza esetében 50-50 ezer gén szabadon rekombinálódik egy keresztelés során. Míg a precíziós, szabad ezt a szót használnom, nemesítés esetében egy bizonyos gén, egy bizonyos tulajdonságot építünk be és viszünk tovább. Ugyanis ez közismert, hogy nagyon sok olyan kapcsolt tulajdonság van a hagyományos nemesítés esetében, amit természetesen a nemesítő visz tovább, sok esetben nem nyilvánul meg, ott van látensen, és később előjön. Tehát a nemesítés, amikor például vadfajokat keresztez, és tulajdonképpen termesztésbe visz, akkor számos olyan az emberiség vagy a mezőgazdaság számára előnytelen tulajdonságot is tovább visz, ami későbbiekben tulajdonképpen problémát is okozhat. Egy nagyon jó példa erre a gyapot. A gyapot annak idején, a vad őse a gyapotnak, az barna volt. Ugye az ipar kitalálta, hogy neki a fehér gyapotra van szüksége, tehát addig nemesítették a gyapotot, amíg fehér nem lett. Teljesen hagyományos úton, semmilyen géntechnológiai beavatkozás nem volt. Igen ám, de egy számos nagyon kedvező tulajdonságát elveszítette a gyapot, ami annyit jelent, hogy kórokozóknak és kártevőknek való ellenállóságát elveszítette. Tehát a nemesítő magának produkált egy abszolút komoly problémát, mert amikor elkezdte ezt a fehér gyapotot termeszteni, akkor valamilyen úton meg kellett mentse a kártevőktől és a kórokozóktól. Tehát ezt, amit később vegyszeres védekezéssel próbált megoldani.
A Európa szerte, de hát Magyarországon mindenképpen az egyik legfontosabb ilyen nemesítéssel foglalkozó hely, ugye az akadémiának a Martonvásárhelyi Kutatóintézete. Ott igazgató úr, hogyan látják ezeket a problémákat konkrétan a kutatásban, amelyet végeznek? Mennyire tudják hasznosítani ezeket a genetikai alapvető alapkutatási eredményeket?
Igen, én hát legelőször szeretném arra kérni a kedves kollégáimat, hogy a Martonvásári Kutatóintézetnek az alaphozzáállásának megfelelően ne növény manipulálásról, hanem növény nemesítésről beszéljünk. Ugyanis ez a szó, hogy nemesíteni, ez a nemesítési tevékenység, ez a nemesítés szó a magyar szótárnak azt hiszem az egyik legszebb szava, és amióta az emberi történelemben tényleg mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozunk, azóta az emberiség mindig foglalkozik nemesítéssel, növény nemesítésével. Itt a Dudis professzor úr elmondta, hogy több évezreddel ezelőtt már elkezdődött ez a nemesítési tevékenység, de én nem mennék talán olyan messzire vissza, csak azt az időszakot ragadnám meg, amikor még régebben tájfajtákat termesztettek, például a búza esetében. Ezek a tájfajták egy-egy kisebb régióba tudtak csak elterjedni, mert az alkalmazkodó képességük eléggé szűk volt, és hát például a nemesítési tevékenység eredményeként ezeket az alkalmazkodó képességért felelős géneket akkumuláltuk azokba a modern fajtákba, amelyeket most már igazából mindenütt lehet termeszteni, különböző környezeti körülmények között, ellenállnak hidegnek, hőségnek, különböző betegségeknek. Más nem mondjak, idegen gének beépítése sem most kezdődött tulajdonképpen az úgynevezett molekuláris nemesítési időszakkal. Már a 20-as években, az elmúlt évszázadban a rozsnak egy szegmensét, egy kromoszoma szegmensét beépítették a búzába, és későbbiekben, a 80-as években, például a 90-es években több 10 millió hektáron termesztették az ilyen búzafajtákat világszerte, azért, mert ezek nagyon jó ellenállóságot adtak a különböző betegségekkel, a faggyal szemben, Magyarországon is, körülbelül a búza termőterületnek a 30-40%-án találhatók meg ilyen fajták, amelyek rozs kromoszoma szegmens, tehát egy idegen fajból áthozott kromoszoma szegmens hordoznak. Tehát ez egyáltalán nem egy idegen dolog a nemesítési módszerektől, ami a különbség, hogy most már ugye génszinten végezzük ezeket a vizsgálatokat, ahogy a Dudics professzor is elmondta, de mi nem manipulálunk, hanem nemesítünk. Úgyhogy én meg is tudom érteni a közvéleményt, amikor meghallja ezt a szót, hogy génmanipulálás, akkor úgy visszarezzen. És úgy egyből félni kezd, mert a manipulálás a magyar nyelvben az egy eléggé durva szó és egy eléggé rideg szó, úgyhogy én nagyon javasolnám, hogy ezentúl beszéljünk növénynemesítésről, vagy molekuláris nemesítésről, mert mi nemesíteni akarunk kutatók, és nem pedig manipulálni.
Hadd firtassam ezt, és Dudics professzornak rögtön meg is adom a szót. Ezt a különbséget mind a négyük mondandójában ez azért elég egyértelműen megfogalmazódott egy történeti visszatekintés keretében. Ezért hadd kérdezzek rá, mi az elvi különbség? Mi az a különbség megítélésük szerint, ami miatt, ha úgy teszik, évszázadokon át nem okozott ez a kérdés, hogy a nemesítés az része volt a társadalmi gazdasági kutatói életnek. Most egy másik szavunk is van rá a magyarban, vagy a magyar manipuláció, hát használjuk magyarat, ez a szó is. Tehát mi az az igazi különbség, az elvi különbség, ami belépett a génszintű nemesítésben, ha úgy tetszik? Mit kell erről tudnunk?
Én éppen ezért ezt a logikát és gondolatsort követve nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha a közvélemény és a sajtó géntechnológiával nemesített növényekről beszélne. Tehát sajnos itt problémánk van a magyarban, mert a GM-et próbálom a géntechnológiával nemesített fajtákat használnánk, sokkal-sokkal korrektebbek lennénk. Egyrészt, másrészt pedig én nyilvánvalóan nagyon fontosnak tartom, hogy ez az egész megközelítés azonban lehetővé teszi, hogy nagyon távoli rendszertani kategóriákhoz tartozó élő szervezetek génjeinek a beépítésére is sor kerüljön. Tehát én azt hiszem, hogy alapvetően mindig egy adott gén és a befogadó növény ről kellene beszélni, és a termékről beszélni, és nem a technológiáról. És nyilván érdemes majd, hogyha később lesz időm bemutatni azt, hogy ezek a beavatkozások, ezek milyen alapon, vagy milyen megfontolással történnek, de például nagyon boldog lennék abban az esetben, hogyha a szabályozás és a törvényi, és akár a közvéleménynek a reakciója legalább azt a különbségtételt megtenné, hogyha egy csak növényi szekvenciák a búzába a búzagének beépítéséről kerül sor, akkor ne kárhoztassuk ezt a technológiát. És lehetne a szabályozásba egy olyan rendszert beépíteni, hogy a géntechnológiai bizottság és annak az elnöke másképp kezeli azokat a növényi termékeket, amelyekben mondjuk bakteriális, virális szekvenciák beépítésére került sor, és hagyná békén az egész kritika azt, amikor tényleg egy búzának, a génjének a búzába való beépítésére kerül sor.
Mi a különbség a kettő között?
A kockázata valószínű sokkal nagyobb, és az ellenszenvés és a kiszámíthatósági problémák is valószínű sokkal kisebb mértékűek, hogyha azt tudom mondani, hogy egy olyan transgenikus, mert ezeket a növényeket úgy hívjuk, hogy transgenikus növényről van szó, amelyekben a búza génjeinek a módosítására került sor, és a búzába építettük vissza a gént.
De technológiailag ugyanazt csináljuk mindkét esetben, csak máshonnan hozzuk.
Így van, tehát csak az eredete, de majd, hogyha talán lesz időm, akkor elmondanám, hogy ez a beavatkozás. Tehát ezen az ábrán látható egy növényi gén szerkezete. Általában a stratégia egyik megoldása az, hogy semmi más nem csinálunk, csak azt az úgynevezett szabályzó piros promóter régiót kicseréljük a génen, és egy olyan promótert, regulátort építünk a kóduló rész mögé, amely felpörgeti ennek a génnek a működését. Tehát ugyanaz a gén termék, csak a szabályozást változtattuk meg, és ezzel egy nagyon nagyfokú biológiai hatást lehet elérni. A másik stratégia pedig az, amiben nagyon sok példát lehet mondani, hogy semmi más nem történik, csak a kódoló részt egyszerűen megfordítjuk. És ez a technológia, ez lényegében egy fordított irányú messenger RNS molekula képződéséhez vezet, és utána ez kioltja az endogén, a növény eredeti génjének a működését. Tehát lényegében egy gén elhallgattatásról van szó, és nagyon sokszor ennek komoly agronómiai következményei lehetnek.
A kérdésedre, noha elhangzott lényegében, amit akarok mondani, csak nagyon röviden két mondatban azt mondanám, hogy két dolog különbözteti meg ezt a technológiát az előzőekkel. Az egyik a pontosan tervezett volta, tehát hogy mindig elvileg tudatosan tudja a kutató vagy a nemesítő, hogy mit visz be azt az egy vagy egy-néhány gént, és milyen módon. A másik pedig az, ami hát szintén elhangzott, és ami vádként nagyon gyakori, hogy elvileg bárhonnan származhat a gén.
A szabályozás hogyan különbözteti ezt meg, professzor úr?
A szabályozás ezt nem különbözteti meg, hogy honnan származik a gén. A szabályozásnak a különbsége talán, ami az észak-amerikai kontinensen, illetve Európában van, az a különbség. Ugyanis a szabályozás terén az Egyesült Államokban, illetve Kanadában nem a folyamatot szabályozzák, hanem a terméket. Tehát egy új növényt nem érdekes Kanadában vagy Amerikában, hogy milyen úton állították elő, hagyományos nemesítéssel, szelekcióval, vagy pedig géntechnológiai úton módosított új növényről van szó. Tehát az mindenképpen újdonságként kezelik, és az újdonság tartalmát vizsgálják. Tehát a terméket. Európában viszont az a álláspont, hogy a szabályozás magát a folyamatot szabályozza, tehát ami biotechnológiai vagy géntechnológiai úton van előállítva, az már eleve a szabályozás alá kerül. Tehát ott nem a termék az alapja a szabályozásnak. Ez teljesen filozófiai különbség a két kontinens között, és ez az, ami különben nagy ellentétet okoz jelenleg az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok, illetve Kanada és más fejlődő országok esetében.
Ezen szabályozási különbség mögött van tudományos filozófia, tudomány, technológia, kutatás, projekt, szemlélet különbség, vagy inkább a felhasználók irányából fogalmazódik meg ez a különbség? Tehát van-e tudományos alapja ennek az eltérő logikának?
A
Az Egyesült Államokban és Kanadában a filozófia az, hogy bármi, ami új, azt akarja ellenőrizni, tehát azt fogja a szabályozás szempontjából tekinteni. Nem érdekli, hogy milyen úton állították elő, ő a végterméknek a biztonságát teszteli és értékeli ki, akár a környezetre, akár az egészségre tekintettel. Európában már eleve a folyamatot nézik. Természetesen a végterméket is, de a folyamatot már lépéseiben is. És akkor szabályozás alá kerül.
Martonvásáron ez a szabályozási különbség filozófia befolyásolja a fejlesztési munkáikat, kutatásaikat?
Martonvásári Kutatóintézet ugye egy államilag finanszírozott kutatóintézet. Nekünk kettős célunk van. Az egyik az, hogy valóban megvizsgáljuk azt, hogy ezek a genetikailag módosított növények, vagy transgénikus növények a környezetre esetleg káros hatást okozhatnak-e. A beltartalmokban végbe ment változások a fogyaszthatóságot, a terméknek a minőségét hogyan befolyásolják. Mi elsősorban olyan transgénikus buzákat vizsgáltunk eddig, amelyekbe buzagéneket, pontosabban fehérjegéneket transformáltak be. Közösen végzünk ilyen kísérleteket ausztrál és angol kutatókkal, és ezáltal a termék minőségét szeretnénk javítani. És ez azt hiszem, hogy mindenképpen a leginkább társadalombarátibb megoldás, hogyha egy buzába buzagéneket transformálnak be, mert ez talán legjobban meggyőzi a közvéleményt, hogy itten semmiféle károsítás nem lehet, vagy pedig a kockázat olyan minimális, ami tényleg más technológiákat figyelembe véve is egyáltalán elenyésző és nem lényeges.
Ezekben a nemzetközi kutatási együttműködésekben, ezeken keresztül hogyan tapasztalják Magyarországon ez a kutatási szekvencia? Ez hol tart a világhoz képest? A szemléletünk, a kutatási eredményeink kompatibilis a világ folyamataival?
Azt hiszem, hogy mindenképpen versenyképesek vagyunk nagyon sok területen. Azt nem lehet mondani, hogy az erre a területre fordított erőfeszítéseink azért körülbelül korrelálnának azzal, ami a világ élvonalához szükséges. Tehát mindenképpen arra szükség lenne, hogy jobban koncentráljuk az energiánkat, nagyobb összegeket költsünk az ilyen típusú kutatásokra, éppen azért, mert ez egy csúcstechnológia, olyan csúcstechnológia, mint az informatika, vagy más területeket, ha említenék, szintén szóba lehetne hozni. Tehát mindenképpen, hogyha a mezőgazdasági kutatásról van szó, azt hiszem, hogy elsősorban a csúcstechnológiák finanszírozását kellene előtérbe helyezni.
Azt hadd mondjam el, hogy az első transgenikus növényt 1984-ben közölték le. Tehát 83-84-ben jelentek meg az első közlemények. Ez egy transgenikus dohánynövény volt. 86-ban, tehát 2 évvel a dohány közlemény után Magyarországról a biológiai központból közöltük elsőnek a világon a génbeépítés Lucernában. Tehát ez azt jelenti, hogy az eltelt közel 20 év alatt lényegében ezek a kutatások nagyon intenzíven folynak. Ellenben sajnos Magyarországról is érvényes az európai paradoxon, ebben az esetben, nevezetesen az, hogy nagyon kiemelkedő, és nyilván Európában az ezen a területen végzett alapkutatás az amerikaival versenyképes. Hatalmas összegeket fordít az Unió a különböző keretprogramokba ezekre a kutatásokra. Ennek ellenére a termékek nem Európában kerülnek hasznosításra, hanem a világ más részein, elsősorban Amerikában, vagy mostan lehet, hogy már Kína lesz a fő célpont. Tehát pontosan ez a paradoxon, ez az európai paradoxon, ez érvényes idehaza is egyrészt, másrészt pedig a szabályozás olyan bürokratikus és költségessé vált, hogy egyszerűen egy Martonvásári intézet ezt nem tudja finanszírozni. A Zürichi Egyetemen végeztek egy búza szabadföldi kísérletet, és köszönet az egész svájci aktivitásnak, 5 millió dollárba került ez a kísérlet. Kérdezem én, hogy a Martonvásári Intézet mikor tud 5 millió dollárt erre az nagyon komplikált, nagyon bonyolult búza kísérletre fordítani.
Nyomatékosítani szeretném azt, amit a Dénes mondott, mégpedig nem Magyarország és a világ, hanem Európa és Amerika dimenziójába. A növényi géntechnológia úttörői európaiak voltak. Az első növényi géntechnológiai sikeres kísérleteket Európába végezték, és ahogy a Dénes is említette, nem elhanyagolható szerepet játszottak a 80-as években magyar kutatók is ebben az úttörésben. Ma a növényi biotechnológia Európában, hát az erős túlzás, ha azt mondanám, hogy haldoklik, de minden esetre tömegével menekülnek a kutatók az Egyesült Államokba, azért, mert annyi megszorítás övezi ezt, hogy ma tulajdonképpen ott van igazán területe.
A szabályozás hol tart?
A szabályozással kapcsolatban, hogy megint az én területemről beszéljek, az első volt a világ történelemben, hogy maga a tudomány kérte a terület szabályozását. 1975-ben éppen Amerikában, kaliforniai asszilomárban gyűltek össze vezető amerikai molekuláris biológusok, Paul Berg vezetésével, akik megfogalmazták a saját kormányuknak azt a óhajukat, hogy addig de facto moratóriumot hirdetnek minden géntechnológiai kutatásra, amíg az Egyesült Államok nem szabályozza a kérdést. Az Egyesült Államok pár éven belül meghozta a döntést, és megszülettek az első szabályozók. Hozzá kell tegyem, hogy az első szabályozók olyan szigorúak voltak, hogy a kísérletet ilyen űrhajós szkafanderekbe végezték szabadföldön, tehát egész elszörnyűködtek, hogy mennyire. Ma már ugyanazokat a kísérleteket, majdnem azt mondom, hogy szabadföldi szinten, vagy akár a laboratóriumi asztalon, egy ilyen asztalon is meg lehet csinálni, mert annyi tapasztalat gyűlt föl, hogy azok a kockázati tényezők, amiket mindent figyelembe vett a szabályozás, azt úgynevezetten deregulálni kellett, és egyre jobban elmentek abba az irányba, hogy a tényleges kockázat és a vélelmezett kockázat milyen mértékű ezen a területen. Európa később kezdte el a szabályozást, de a fejlett gazdasági országok, az OECD országok 1986-ban adta ki az úgynevezett kék könyvet, amelyben tulajdonképpen egy általános állásfoglalást tett, hogy hogyan kell az európai törvényt kialakítani, ami ugye 90-ben született meg az Európa Tanácsnak a két direktívája, amely alapján készült el különben a magyar törvény is. Értelemszerűen, hogy akkor már ugye hazánk kacsingatott arra, hogy hát ha az Európai Unió tagja lesz a közeljövőben, tehát ezért nem is merülhetett fel politikai szinten, hogy más típusú szabályozás legyen, mint ami az Európai Unió országaiban van.
Annak ellenére, hogy szabályozás van, tudósok maguk kezdeményezték, azért vannak aggodalmak mindezzel kapcsolatban. Engedjék meg, hogy egy bejátszást ezzel kapcsolatban is megismertessünk nézőkkel és önökkel.
Amikor egy idegen gént beviszünk egy befogadó élőlénybe, akkor az nem tekinthető egyszerűen, hogy hozzáadódik az ott már a szervezet saját génjeihez, hanem az bizony kölcsönhatásba fog lépni a szervezet génjeivel, és ezeknek a kölcsönhatásoknak a sokszínűsége és sokfélesége miatt az eredményei részben kiszámíthatatlanok. A probléma abban van, hogy a 20. században több technológiával is elkövettük azt a hibát, hogy bevezetésekor óriási hurra optimizmussal fogadták őket, majd évtizedek távlatában kiderült, hogy ezek milyen komoly és súlyos következményekkel járnak, gondoljunk például a DDT-re, vagy az ózonkárosító vegyületekre, és ekkor már óriási erőfeszítéseket és pénzt kellett abba ölni, hogy ezeket a károkat visszafordítsuk, megszüntessük. Azt gondoljuk, hogy a géntechnológia alkalmazása egy olyan pillanat kellene, hogy legyen, amikor elővigyázatossággal élünk, amikor nem utólag próbáljuk meg az előre nem látott problémákat kezelni, hanem jobban végig gondoljuk, hogy milyen kockázatok, milyen problémák merülhetnek fel hosszabb távon, és azután ennek fényében döntünk a piacra juttatásról. Sajnos fordítva történt ebben az esetben is, hiszen főként a nyugati féltekén ezek a növények már a szántóföldeken és az élelmiszerekben vannak, anélkül, hogy tudnánk azt, hogy ezek például a szántóföldre kijuttatva milyen kölcsönhatásba lépnek az ott megtalálható élőlényekkel, mind növényekkel, mind állatokkal, illetve azt, hogy ezekben a növényekben a beültetett gén közvetett hatásainak köszönhetően, tehát a kölcsönhatásoknak köszönhetően nem indít el olyan változást, ami alkalmasint a szervezetünkre is kellemetlen hatással lehet. Tehát például a növényekben meglévő, akár valamilyen szinten mérgező, akár allergiakeltő anyagok termelésének a mennyisége megváltozik, vagy bármilyen hasonló hatással lehet számolni.
Két irányba vigyük tovább a beszélgetést ezen fölvetésből kiindulva. Az egyik, amire Velencszernel tanár úr többször is felhívta a figyelmünket, egy megkülönböztetés. Tehát az a megkülönböztetés, hogy genetikailag módosított élelmiszerekről, vagy genetikailag módosított növényekről beszélünk. Ha jól értem, ez nem ugyanaz. A maga probléma sem ugyanaz.
Nem, hát természetesen nem ugyanaz, mert a genetikailag módosított növényekkel kapcsolatban, hogy Móra Veronika felvetette, fölvethetők a környezettel való kölcsönhatással való problémák, ökológiai kérdések, biodiverzitási kérdések. Ez az élelmiszerekkel kapcsolatban egy egész más problémáról van szó. Ott lényegében arról van szó, hogy a fogyasztónak okoznak-e bármiféle károsodást vagy sem.
Mi a helyzet azon a ponton, ahol esetleg ez a két történet összeér, tehát amikor úgy alapozok meg egy genetikailag módosított élelmiszert, hogy ez egy genetikailag módosított növénytermesztésből jön ki?
Gyakorlatilag erről van szó általában, csak a problémákat azért célszerű külön választani, mert nem azonos nagyságrendűek, és nem azonos súlyúak. És az érvek főleg nem azonos súlyúak, amiket alkalmaznak.
Parancsoljon.
Tulajdonképpen azért van egy kis különbség, mert úgy látszik, hogy a társadalom azért jobban elfogadja azokat a genetikailag módosított növényeket, amelyeket utána az állattenyésztésbe takarmányozásra használunk föl. Tehát talán kisebb az aggodalom a kukoricát, ugye fölletetjük a sertéssel, stb. És az mondjuk közvetlenül az emberre talán nem okozhat, hogyha vannak ilyen veszélyek, olyan problémát. A mi esetünkben, ugye én búzanemesítő vagyok, én látom előre, hogy az az időszak, amíg transgénikus búza köztermesztésbe fog kerülni, sokkal hosszabb idő lesz, hogyha egyáltalán köztermesztésbe fog kerülni, mint egy takarmány növény esetében, mert azért a társadalomnak az aggodalma mondjuk egy olyan növénnyel szemben, aminek a produktuma utána mindennapi kenyerünk formájában megjelik az asztalunkon, talán nagyobb. Szóval ilyen formában is mondjuk azért két csoportra lehet osztani a növényeket, és mondjuk nagyobb óvatossággal kell kezelni azokat, ami közvetlen emberi fogyasztásra kerülnek.
Itt nagyon nagy különbséget kell tenni minden egyes kérdésben. Mégpedig azért, mert az, hogy én a kristálycukrot transgénikus cukorrépából állítom elő, vagy nem transgénikus cukorrépából, a kristálycukrot tekintve teljesen mindegy. Mégpedig azért, mert mi a kristálycukor? Szaharóz és víz. Tehát ez semmilyen szempontból lényegileg nem érinti az élelmiszeripart. Na most, mert még csak nyomokban sincs meg az, hogy esetleg az örökítőanyag, vagy annak produktuma egy fehérje bent legyen. Más az eset, amikor effektív, például, hogy a liszt őrlésén, a lisztnél előfordulhat, hogy az örökítőanyag is bent marad bizonyos mértékben, bent marad egy fehérje termék is. Tehát a termékeket egyedileg kell elbírálni és tulajdonképpen értékelni. Ugyanez az eset például a napraforgó olajnál is, a napraforgó vagy a repceolajnál, az olaj szempontjából teljesen mindegy, hogy miből sajtolja ki az ember, az ugyanúgy olaj marad.
Én azt hiszem, hogy ezeket az érveket nagyon jól ismerjük, nagyon sokszor hallottuk. Az a probléma ezekkel, ez túl általános, nem kézzelfogható. Arról beszéltünk, hogy van 50 ezer génje a rizsnek. Konkrétan meg kell mondani, hogy melyik az 50 ezerből az, amivel most foglalkozunk. És ugyanerre a problémára térünk vissza. Tehát az egész kárhoztatás és az egész kálvári az tulajdonképpen a módszerből fakad. És nem arról beszélünk, hogy az az adott termék, amit pontosan oda tehetünk az asztalra, az milyen. Tehát itt egy vallási, filozófiai vitát látunk. Ez ugyanaz, mint hogyha én most oda mennék a Mercedes gyárba, a Mercedes mérnökökhöz, és azt mondanám, hogy uraim, önök szuper Mercedes autót gyártanak, de én megtiltom maguknak a csavarhúzó használatát. Tehát nem azzal foglalkozom, hogy az Mercedes vagy Trabant, hanem azzal foglalkozom, hogy milyen eszközt, nemesítési eszközt használt fel. És az egész közvélemény hergelése és a félretájékoztatás az tulajdonképpen itt csúszik el az egész rendszerben. Mert őszintén meg kell, tehát el tudom azt képzelni, hogy kifogásolunk egy adott növényt és annak a termékét. És akkor azon lehet konkrétan vitatkozni. De egy általánosságban beszélni, hogy veszélyes, meg nem veszélyes, ez probléma. Ez számomra nehezen föl.
Móra Veronika tökéletesen igaza volt abban, amikor azt mondta, hogy senki sem tudja pontosan előre megmondani, hogy egy idegen gén működése az milyen kölcsönhatásokat fog eredményezni. Kérdezem én, és 50 ezer génnél meg tudja mondani? Mert a hagyományos nemesítésbe 50 ezer gén vittek be, tehát azoknak a keveredése pontosan ugyanúgy okozhat ki nem számítható előre, ki nem számítható eredményeket. Ezért kell megvizsgálni. Minden természetesen meg kell vizsgálni. Természetesen aggódni is lehet. Az aggódással kapcsolatban hadd olvassak föl egy rövid idézetet. A Lyoni Orvosi Akadémia 1835-ben a következő állásfoglalást tette közzé a vasúttal kapcsolatba. A vonatrázása idegbetegségeket fog előidézni. Az egymást követő és tovatűnő képek sora retinagyulladással jár. A por és a füst bronhitiszt idéz elő, továbbá a mellhártya összenövéseket. Végezetül az állandó veszélyérzet soha nem szűnő riadalomba tartja az utasokat, ami elmebajok kórokozója lehet. Az állapotos asszony számára a vonaton való utazás elkerülhetetlenül koraszülést jelent, annak minden következményével.
Természetesen ezekről az érvekről és ellenérvekről még lesz módunk mai alkalommal, illetve majd későbbiekben is beszélgetni. Most egy újabb szempontot hadd hozzak be a beszélgetésbe, nevezetesen a gazdaság szempontját, ami szintén kicsit tovább léptet minket.
A magyarországi termelők gazdasági szempontból közelítik meg a génmódosítás lehetőségét, és ebből következő gazdasági előnyöket, illetve hátrányokat kell, hogy számba vegyék. Ebből a szempontból a magyar termelőnek az nagyon fontos, hogy kiszámítható és biztos viszonyok kerüljenek meghatározásra, hogy se hátrányt ne szenvedjen, se kárt ne okozzon semmilyen más termelőnek, vagy esetleg a fogyasztónak. Ezért szükséges, hogy a termelők biztonsággal tudják, hogy az általuk folytatható termelés, akár mentes, akár nem mentes, milyen gazdasági következményekkel jár számukra, és nyilvánvaló, nem mellékes, hogy az egész ország számára fontos, hogy részt vehet egy GMO termelésben, vagy nem vehet részt. Ez nem a termelők döntésein múlik, hanem nyilvánvalóan a tudomány állásfoglalása alapján, a kormány szabályozása alapján kell, hogy meghatározásra kerüljön. A termelőknek van olyan csoportja, amelyik gazdasági érdek alapján szeretné, hogyha Magyarországon nem folyna GMO termelés, és viszont van egy olyan csoportja, amelyik úgy ítéli meg, hogy a világméretű versenyben, hogyha elmarad, abból neki hátránya származhat, és ha ez a hátrány valóságá válik, akkor ezt valakinek kompenzálnia kellene. De ez az, amire konkrétan és világosan nem kapnak választ. Az érdekképviseletünk felkérte több érdekképviselettel együtt a magyar kormányzatot, hogy végezze el a kockázatelemzést, végezze el a gazdasági hatásokat, és ennek ismeretében hozza meg a magyarországi szabályozást, amelyik biztosítja minden fajta termelőnek a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges feltételeket, legyen az akár biotermelő, hagyományos termelő, vagy esetleg GMO növényt termelő.
Hogyan látják, professzor úrak, a említett gazdasági érdekek, pro és kontra gazdasági érdekek, miképpen befolyásolják ma Magyarországon a géntechnológiai kutatást, másképpen a nemzetgazdaság, a fogyasztás érdekei szempontjából hol tart, mit tud nyújtani a magyar növénygéntechnológiai kutatás?
Én azt hiszem, hogy olyan szempontból kedvező a helyzet, hogy igazán nem lehet azt mondani, hogy a kutatást bármiféle ilyen megfontolás az gátolná Magyarországon, mert azért a döntéshozók látják azt, hogy ebből a, ennek a technológiának az előnyeiből és az elkövetkező árversenyből és környezetet védő hatásokat is tekintve ebből nagyon nagy problémát okozhat később, ha Magyarország kimarad. Én azt hiszem, hogy lényegében az Európai Uniónak ez a kezdeményezése, amit az egymás mellettiségnek vagy koexisztenciának nevezünk, lényegében ez egy járható megoldást ígér és ajánl valamennyi tagország számára. Nevezetesen egyrészt a gazdáknak meg kell hagyni a választásjogát, és a fogyasztónak is meg kell hagyni a választásjogát, és ki kell dolgozni azt a rendszert, hogy ezek a technológiák, amelyek ugye növénytermesztési technológiák, azok hogyan létezhetnek egymás mellett. Számomra egy kicsit megnyugtató az, hogy a most készülő, legalábbis az én információim szerint készülő koexisztencia rendelet, az lényegében alapvetően a növény biológiai sajátosságáig veszi alapul, nevezetesen a vetőmag termesztésnél használt izolálási és szeparálási paramétereket kívánja javasolni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megoldás, hiszen egészen más a helyzet mondjuk egy széllelbeporzó kukorica esetében, vagy pedig egy burgonya esetében, amikor két burgonya növényt tehetünk egymás mellé, biztos, hogy semmi átkereszteződés nem lesz, és ráadásul ez egy vegetatíva szaporított növény, tehát még az ivaros utód létrehozására se kerül a sor. Tehát én azt gondolom, hogy és ezért okozott szerintem problémát az, hogy a tiltás az lényegében megszületett Magyarországon, ugyanaz egy adott termékre vonatkozott, de nagyon remélem azt, hogy a koexisztencia rendelet kialakításával ez a probléma megszűnik, és amit ez a kolléga is említette, lehetősége lesz mindenkinek választani. Itt a probléma az, hogy azért ne tiltsuk se az egyiket, se a másikat.
Egyértelmű az, hogy a géntechnológia bevezetéseivel kapcsolatos az egy gazdasági kérdés. Gazdasági kérdés, és az a problémakör, hogy a gazdasági okokra nem a gazdaságot hozzuk föl érvként, hanem vélelmezett környezetvédelmi vagy humán egészségügyi megfontolásokra való hivatkozással próbáljuk a technológiát ellehetetleníteni. Én megértem azt, hogy gazdaságilag esetleg az országnak jelenleg nem érdeke, hogy a géntechnológiai úton módosított növények kerüljenek köztermesztésbe. Gondolva a biotermesztésre, aminek hatalmas piaca van Nyugat-Európában, és hogyha megfelelő minőségi termékkel tudnak és versenyképesek az ottani biotermesztőkkel, akkor ez értelemszerűen egy nagy piaci lehetőség számukra. A sajnálatos módon azt is el kell ismerni, hogy azon növények, amelyek géntechnológiai úton módosítottak, igazán a magyar mezőgazdaságnak jelenleg még sokat nem jelentenének, mert ezek tulajdonképpen a magyar mezőgazdaságban, amelyek piacon vannak jelenleg és nagy forgalmat érnek el, ezek vagy nem kerülnek köztermesztésben, mert nem, hát gyapotot ugye nem termesztünk, vagy pedig hát szóját is olyan kis mértékben, hogy nem elenyésző. Kukorica lenne igazán, de a kukorica esetében olyan módosítással felvértezett növények állnak rendelkezésre, ami a magyar mezőgazdaság igazán nem szükséges, mert a kukoricamoly elleni ellenállóság a magyar kukorica termesztésnek nem egy gazdasági probléma.
Nagyon világosan megfogalmazta a bejátszásban szereplő úr, hogy ők mi a gazdák milyen egyértelmű választ várnak, ez gazdaság és politikai döntés. Én nem érzem kompetensnek magam, hogy ebbe bármit szóljak. Azt viszont mondta, hogy ezt a tudományos alapon kellene eldönteni, és abba csatlakozom Balázs Ervinhez, hogy a tudomány ezt így biztosan nem fogja eldönteni, mert a tudomány biztosan nem fog olyat mondani soha sehol, hogy a géntechnológia mint olyan minden körülmények között káros és betiltandó, vagy a géntechnológia mint olyan minden körülmények között szabadon, korlátlanul használható. Ilyet a tudomány nem mondhat.
Azt hiszem, hogy a magyar termelő, a magyar parasztember mindig innovatív jellegű volt, és innovatív jellegű most is. Gondoljunk vissza, amikor a múlt században Széchenyi időszakában ugye fejlődött az állattenyésztés, a növénytermesztés, vagy amikor a merinói juhot behoztuk. De még a szocialista időszakban is használtuk a legkorszerűbb amerikai mezőgazdasági gépeket, vegyszereket, növényvédőszereket, és fejlődött a mezőgazdaság. Az, hogy jelen időszakban technológiai fejlődéshez nem tudja a magyar mezőgazdaság igénybe venni a transgénikus növények előnyeit, az elsősorban nem a tudomány felelős, hanem jelenleg egy bonyolult átmeneti időszakon kell, hogy átessen a magyar mezőgazdaság. Ezt azt hiszem, hogy mindnyájan tudjuk, hogy milyen nehéz időszakban vagyunk. Nem sikerült a csatlakozás az Európai Unióhoz, nem találtuk meg azokat a pontokat, ahol versenyképes lehet a magyar mezőgazdaság. Hogyha ez ki fog alakulni, akkor azt hiszem, hogy a magyar parasztembernek nem az lesz a kérdés, hogy most transgénikus növényt termel, vagy pedig biotermesztést, hanem az, hogy olyan terméket tudjon előállítani, amely jó minőségű, megfelelő jövedelmet hoz neki, exportra termelheti, a hazai piacot el tudja látni, és ez lesz a legfőbb szempont. És hogyha ezt a transgénikus növények formájába fogja megtalálni, vagy amellett a másik parasztember pedig a biotermesztésben fogja megtalálni, és éppen ezért lesz lényeges a koexisztencia törvény, akkor azt hiszem, hogy az eszköztára a magyar mezőgazdaságnak kiszélesedhet, gazdagodhat, és azt hiszem, hogy mindenképpen föl kell használni ezeket az új tudományos eredményeket. Nagyon helyesen mondta itt a MOSZ egyik vezetője, hogy jelenleg ez egy gazdasági és nem tudományos kérdés. Ő nem tette hozzá, hogy nem tudományos, de egyértelművé tette, hogy ez nem tudományos kérdés tulajdonképpen, és ezzel én teljes mértékben egyetértek.
Mai találkozunk ennek a részének a záró kérdéseként. Hadd emlékeztessek egy kicsit egy korábbi bejátszásra Móra Veronika által említett néhány év kapcsán. Általában ezekkel a csúcstechnológiákkal, különösen a genetikához és az emberi, szorosabban értelmezett emberi testhez, környezethez tartozó csúcstechnológiákkal szemben megfogalmazott érveknek négy nagy típusát szokták a nemzetközi tudományetikai szakirodalomban megkülönböztetni, vagy csoportosítani. Ugye az egyik érv ez a csúszós lejtőérv, amely ugye így foglalják össze, hogy csúszós lejtőérv, ha valamit egyszer elkezdünk, akkor nincs megállás, és ki tudja, mi lesz annak a vége, hol áll meg, hol nem áll meg az emberi beavatkozás. A másik típusú érvcsomagot úgy szokták nevezni a túlzott bonyolultság. Tehát, hogy megtalálunk egy pontot, beavatkozunk egy ponton, de úgysem tudjuk átlátni, hogy mi mindennel áll az majd kapcsolatba, teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi történik emiatt. Ehhez kapcsolódik a beláthatatlan jövő. Lehet, hogy most működik, lehet, hogy most jó, de ki tudja, milyen változások lesznek 5-10-100 év múlva, visszahozhatatlan állapotváltozásokat idézünk elő. És végül az utolsó nagy évcsoport, amit szoktak emlegetni, ez a, megint idézőjelbe téve, az Istent játszani érv. Tehát, hogy megteheti-e az ember, hogy olyan struktúráiba, olyan elemeibe nyúl be a természetnek, amely nagy valószínűséggel kívül van az ő kompetencia körén. Ezek körül folynak általában ezek a viták hosszan nemzetközi és hazai szakirodalomban is, Magyarországon is olvashattunk ezzel kapcsolatban érdekes, érdekfeszítő vitákat. Én hadd kérdezzem meg önöktől azt, hogy mint tudósoktól, hogyan élik meg ezt a kérdést? Hogyan tekintik azt a problémát, hogy foglalkoznak valamivel, tudósként, kutatóként, fejlesztőként, miben, és érzékelik ugyanakkor az ezzel kapcsolatos fenntartásokat, veszélyeket, kérdéseket, ha úgy tetszik akár, hogy Dudics professzor mondta, filozófiai szintű ellenérveket, kérdéseket, nem is pontosan az adott technológiához kapcsolódó ellenérveket. Tudósként hogyan érzik azt, miképpen tudnak erre a leghasznosabban, legkorrektebben, leginkább hatékonyan reagálni?
Hát ez egy nagyon összetett, bonyolult kérdés, tulajdonképpen meg is hozta az ember figyelmét, mert én pillanatnyilag most nem arra koncentrálok, hogy milyen szárazságtörési géneket lehetne izolálni, és ezek a gének, ezek hol vannak a buzzában, hogyan lehet őket használni, hanem erről filozofálunk. Tehát eleve megosztja a figyelmünket is ez a, én szerintem egy ilyen hitvallási vita, illetve filozófiai vita. Én úgy érzem, hogy nekünk kötelességünk változatlanul az, hogy a tudomány kínálta lehetőségeket, és nyilván itt a nemzetközi együttműködéseknek nagyon nagy szerepük van, kihasználjuk, és mi változatlanul izoláljuk a géneket, változatlanul nem tudjuk naponta bejelenteni a Földművelési Minisztériumnak, hogy milyen gént izoláltunk be, és milyen gént ültettünk be, és ezért lehet, hogy meg is büntetnek minket, de egyszerűen a folyamat az zajlik, megy előre. Nem is tudok ma már nagyon olyan tudományos közleményt megjelentetni, amiben nem lenne transgenikus növény. Tehát ha valaki csak azt a fáradtságot veszi, hogy a vezető tudományos folyóiratokat kinyitja, és megszámolja, hogy hány százalékukban van transgenikus növény, akkor meg fog döbbenni. Tehát egyszerűen a tudomány az szerintem halad előre, másrészt én hitem és meggyőződésem szerint való az, hogy amit mi megismerünk, megtanulunk a növénytől és használjuk, azt az ember is fogja használni. Szóval nagyon nehéz lenne úgy szárazsággéneket keresni a búzában, hogy nem tudom azt, hogy elkövetkezhet egy olyan, mint ami a 2003-as év volt, amikor 25% a búza termésnek az aszály miatt tönkrement, akkor, ha lesz egy ilyen búza, ami egy búzagén tartalmaz, egy szárazságtűrő lesz, akkor én nagyon bízom abban, hogy ezt a nemesítők fogják használni.
Számos konferencián, különböző vitaüléseken, és most ön is föltette azt a kérdést, hogy etikus-e beavatkozni a természet rendjébe? Én ezt úgy fordítanám meg ezt a kérdést, hogy etikus-e lemondanunk valamiről, és nem használni az emberiség javára?
Én azt hiszem, hogy a kutatóknak a feladatai azok jelentősen bővülnek, ugyanis a kutatóknak sokkal nagyobb mértékben kell figyelembe venniük a társadalom véleményét, és sokkal jobban kell kommunikálni a társadalommal. Bécsben voltam egy workshopon, ahol szintén a transgenikus növények társadalmi elfogadottságát elemezték, és egy német előadó mondta, hogy sajnos a legjobb kutatók a legrosszabb kommunikátorok, akik legrosszabbul tudnak kommunikálni a társadalommal. Ez talán fakad abból is, hogy egy adott témára, egy szüket témára koncentrálnak, és azt kiválóan meg tudják oldani, de ugyanakkor pedig a kommunikációs képességük sokszor rosszabb az átlagnál. Ezzel mindenképpen javítani kell, és mindenképpen arra kell törekedni, hogy a társadalomnak a problémáit valahogy jobban megértsék a kutatók, és azt hiszem, hogy például a nemesítésre, hogyha nézek, akkor mi eddig tanulmányoztuk a genotípusnak és a környezetnek a kölcsönhatását, vagy tanulmányoztuk a genotípus kölcsönhatását a különböző agronómiai beavatkozásokra. Most már nem csak ezt a kölcsönhatást kell tanulmányozni, hanem a társadalom elfogadottsága is egy olyan hatás lesz egy új növényfajta előállításában, amit mindenképpen figyelembe kell venni, és ez azt hiszem, hogy a kutatóknak a felelősségét nagy mértékben megnöveli.
Én ellentétben a másik három kollégával nem vagyok sem növénynemesítő, sem növényi biotechnológus, úgyhogy a konkrét én alapkutató molekuláris biológus vagyok, és kutató munkámban soha sem befolyásolt ez a szabályozás, nem érint. De viszont általában érdekel a tudomány módszertana, a tudomány története, és úgy érzem, hogy a géntechnológia egyes ellenfelei, tisztelet a kivételnek, az összes létező intellektuális bűnt elkövetik, amik egy tudományos vitába elkövethetők, és ezt én nagyon fájlalom, és ez ellen szoktam néha kikelni ezzel kapcsolatban.
Köszönöm. Edő akadémikus említette a kommunikáció fontosságát. Azért vagyunk itt, hogy kommunikáljunk. A mai beszélgetés önök megismerhették a géntechnológiát kutató, alkalmazó, fejlesztő magyar tudósok álláspontját erről a kérdésről, de nem azért, hogy ezt meghallgatva utána csendben hazamenjünk, hanem azért, hogy megvitassuk, feltegyék kérdéseiket, megfogalmazzák észrevételéket. Újra hangsúlyozni szeretném, szeretnék két dolgot. Az egyik, hogy a Minden Tudás Egyeteme az egy ismeretközvetítő, ismeretterjesztő program, tehát sem nem tud társadalmi mozgalom lenni, sem nem tud társadalmi lobby lenni, nem is akar, sőt a leghatározottabban ettől elzárkózunk. Magyarán itt valóban kérdésekről egymással beszélni, kommunikálni tudó partnerek szoktak normálisan eszmét cserélni. A másik, amit szeretnék felidézni önöknek a bevezetőből, most alapvetően arról szeretnénk beszélgetni, hogy a géntechnológiának az élelmiszergazdaságban, illetve bocsánat, nemesítésben, élelmiszergazdaságban, illetve a genetikai módosításban milyen tudományos kérdései, fejleményei vannak, és ezzel kapcsolatban milyen kérdések, problémák fogalmazhatók.